pénteken a munkavállalók és a munkaadók képviselői a Világbank szakértőjével találkoztak. Erről szinte semmit sem hallottunk eddig, lehet, hogy a sajtó lemaradt, vagy titkos volt a találkozó. Köszöntöm Pataki Pétert, az MSZOS elnökét, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok a hallgatóknak is!
És Horváth Gábort, az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói oldalának soros elnökét, jó napot kívánok!
Üdvözlöm a hallgatókat!
A Világbank jelentéséből az derül ki, hogy Magyarország 21 helyet ugrott előre az üzleti környezet minőségi rangsorában, most a világon a 45. helyen áll. Az egész Európai Unióban nem volt hasonlóan nagy ugrás. A szakértői jelentés szerint Magyarország a féle sikeres top reformer állam. Önök értik ezt? Egyáltalán jó nekünk, ha ekkorát dicsér rajtunk a Világbank. Pataki Péter.
Minden dicséret persze mindenkinek jól esik, itt az a lényeg, hogy mi van a dicséret mögött, és hogy ebben a tanulmányban, amit mi megismerhettünk, és amiről konzultálhattunk a Világbank itt lévő képviselőivel, milyen adatok szerepelnek, és mi miért történik ez a lényeg. Hát az egyik dolog, ugye, ami ugye itt a sajtóban megjelent, ez, hogy ez, amit ugye mondott, ugye top ország vagyunk a reform ügyben, hát ezzel ugye azért nekünk óvatos megjegyzéseink szoktak lenni, mert akkor ugye ott tartunk, hogy ez a konvergencia program, hogy néz ki az a csomag, ami ezt szolgálja, az valóban támogatott-e, vagy nem. Hát itt a szakszervezeti álláspont ebben azért mindig egy kicsit kérdéses. Annak ellen, mert ugye olyan eszközök vannak benne, ami a mi megítélésünk szerint nagyobb terheket ró a munkavállalókra, mint kellene. Ugyanakkor maga a tanulmány abból a szempontból érdekes volt számunkra, és jó volt olvasni, hogy szemben a hazai általános közbeszéddel, ami nap mint nap elhangzik a sajtóban, hogy éllovagosokból sereghajtók lettünk, hogy mindenben mi vagyunk az utolsók. Hát azért a Világbank eléggé megbízható adatok alapján állított föl rangsorokat, és valóban vannak olyan mutatók, ami szerint rosszul állunk, ezt mindannyian tudjuk, az államadósságot, a költségvetésnek a hiányát illetően. Ugyanakkor egy sor kérdésben azért nem állunk olyan rosszul, és itt én azt gondolom, hogy egy objektív képet kaptunk a Világbank képviselőitől.
A globalizáció baloldali kritikusaitól, de nem csak a baloldaliaktól, már ezek a pólusok, mintha összekeveredtek volna. Azt halljuk, hogy a Világbank olyan eszköz, amellyel a nemzetközi tőke próbálja uralma alatt tartani a bérből és a fizetésből élőket. Ez csacsiság?
Azt gondolom, hogy a Világbank természetesen a műfajából, vagy a létrehozói szándékából eredően is egyfajta nézőpontból ítél meg gazdasági folyamatokat, és mindig is vitáink voltak a Világbankkal, mert ugye mindig az egyszerű receptet szokták ajánlani ilyenkor. Le kell csökkenteni a közkiadásokat, ugye emlékszünk még a 90-es évek elején, ők jöttek azzal, hogy meg kell szüntetni a bölcsődei ellátást, le kell csökkenteni az oktatásra, egészségügyre fordított pénzeket, tehát ebben mindig vitánk volt. Ma már azért más a helyzet a Világbank és Magyarország viszonyában, és ennek nagyon sok tekintetben az ad egy másik dimenziót, hogy azért mi már az Európai Unió tagjai vagyunk.
A munkáltatók képviseletében Horváth Gábor nagyokat bólintott, a MOSZ elnök egyébként.
Igen, jó néhány dolog egyetértek Pataki Péterrel, és mindenek előtt azt gondolom, hogy azt, hogy ebben a bizonyos rangsorban Magyarország jelentős fejlődést mutat, azért ezt a tömegkommunikáció is többször elmondhatná, mert még ha vitatható is, hogy ez a világbanki módszertan elég objektíve, de hát ugyanezzel a mércével mérik az összes többi, tehát akkor mégiscsak azt lehet látni, hogy Magyarországon van bizonyos fejlődés. Azért munkaadóként én szeretném elmondani, mint hogy nekik is kénytelen voltam elmondani, hogy azok a számok, amellyel Magyarország esetében dolgoznak, véleményünk szerint néhány esetben talán nem helytállóak, csak hogy világos legyen. Az, hogy itt a GDP-ben mérve hány százalékot gondolnak fekete gazdaságnak, ugye ez egy nagyon összetett sok elemből, ezt nehéz vitatni, mert ezek módszertani kérdések. De azt, hogy ez a tanulmány azt írja Magyarországról, és szerintem nem helyesen, hogy itt 450 ezerre tehető a feketén foglalkoztatott emberek száma, azt gondolom, hogy ez egyszerűen nem állja meg a helyét. Meggyőződésem, hogy ennél biztosan sokkal kevesebb az a létszám, akit itt számba kell venni. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb a szerepe az egyéb szürke és fekete gazdasági zónáknak, mint hogy itt most minden erővel erre a fekete foglalkoztatásra koncentrál, és azt gondolja, hogy ezek után, ha ezt a problémát megoldja, vagy részben legalábbis megoldja, akkor megoldódott a magyar gazdaság összes problémája. Óva intenék ettől. Ez egy pici szegmens, nagyon fontos szegmens, és legális munkaadókat képviselünk, tehát mi is nem szeretjük a fekete gazdaságot, de az, hogy itt 500 000 ember lenne ebben a szférában, kérem szépen, ez itt vagy szakmai hiba van, vagy egy kis túlzás. Tehát ilyen szempontból meg azt gondolom, hogy túl szigorú a világbanki értékelés, mert attól tartok, hogy a magyarországi ismert gyakorlat a háztartásbeli asszonyokat olyannak tekinti, mint akik nem legálisan foglalkoztatottak, holott ezekről szó nincsen.
Tudnivaló, hogy a Világbank tanulmány, bár tényleg sokat dicsér minket, két negatívumot kötött össze, a fekete gazdaság magas arányát és a nagy adóterhelést. Persze a kettő összefügg, akik ugye nem tudnak elbújni, azok helyett is fizetik az adót, akik nem vesznek részt a közteherviselésben. És én azt gondolom, hogy az ellentmondás lehet, hogy feloldható úgy, hogy nagyon sok fél ember van itt, nagyon sok olyan munkavállaló van, aki mondjuk a minimálbérét azt a legális zónában kapja, és utána viszont a másik fele a fekete gazdaságban van, hiszen zsebbe is fizetik, és akkor egyszerre érzi mind a két lehetőséget, egyrészt az adó eltitkolást, másrészt pedig azt, hogy ő is fizet. Pataki Péter.
Teljesen egyetértettünk Horváth Gáborral egyébként ott a konzultáción is abban, hogy fontos nagyon a fekete foglalkoztatás, de általában a fekete gazdaságot azonosítani a fekete foglalkoztatással Magyarországon, ez egy tévedés. Azt gondoljuk, hogy mi is, hogy a fekete gazdaság, a nem legális gazdaság, vagy informális gazdaság, ez is egy módszertani kérdés, hogy mit veszünk figyelembe. Tehát maradjunk abban, hogy általában az adó és járulékfizetés elkerülés. Az egy nagyon nagy probléma Magyarországon. És valóban így van, hogy nagyon nagy baj az, és ezt mondtuk mi tavaly is, meg azóta is a terhek viselésében, hogy bizony, ahogy ez szokott lenni, meg ahogy van a magyar közmondás, hogy arra raknak, aki amúgy is húz. Tehát tényleg az van, hogy a legális szféra viseli a terheket. De ez nem csak foglalkoztatási kérdés, hanem ez sokkal összetettebb, kezdve attól, hogy a mester számlával vagy számla nélkül dolgozik, egészen odáig, hogy már a nagykereskedelem, kiskereskedelem viszonyában például számla nélkül hozzák viszik az árukat. Hihetetlenül összetett kérdés. A lényeg az, hogy általában az adó elkerülés és a járulékfizetés elkerülés egy nagy probléma. Ennek egy része, ami elsősorban a járuléknál fogható meg, hiszen az kötődik a bérhez és a foglalkoztatáshoz. Ott valóban ez egy probléma, de én is azt gondolom, hogy így ilyen egyszerűen ezt a nagyságrendet mondani nem jó. Egyébként a konzultáció erről is szólt, a Világbank képviselői is arra voltak kíváncsiak, hogy mi munkaadók, munkavállalók mit gondolunk a fekete gazdaság felszámolásáról és ennek esélyeiről. Ez egy értelmes párbeszéd elkezdése volt most, és azt gondolom, hogy ezt érdemes is folytatni, ha ők tudnak jó példákat hozni. És akkor hadd mondjak egy dolgot, ami nekem csalódás volt az anyagban. Nagyon szép összefoglaló táblázatot láttunk arról, hogy a világban mennyiféle ötlet van a fekete, illetve informális gazdaság felszámolására.
Tanultak belőle valamit?
Ezek nagyon jók, csak egyiknek sincs leírva a hatása. Uh-huh. Tehát láttuk az eszközöket, és azt kérdeztük vissza tőlük, hogy ez rendben van, de hát oda kellett volna írniuk, hogy eredményes volt, nem volt eredményes. Hozott valamit, nem hozott valamit. Ez persze, vigyázni kell ezzel, hogy mielőtt önmagunkat felmentenénk a cselekvés alól. Szükséges, hogy ezeket az eszközöket megkeressük, de ha igazán segítséget akarnak adni, akkor az értékelés nélkül ez nem megy.
Volt-e olyasmi, ami önöknek megtetszett, amire azt mondják, hogy na, ezt alkalmazni kéne?
Hát az elkerülési módszerek közül volt olyan, de volt olyan is.
Az adó elkerülési módszerek közül?
Nem, a megelőzési módszerek közül volt olyan, de volt olyan is, ami viszont kifejezetten nem tetszett. Például említhetném, hogy az anyag elég világosan azt mondja, hogy a hivatalok, a bürokrácia, az államigazgatás nem szolgáltató. És ezzel tökéletesen egyet kell érteni. Ez a bürokrácia, ez megmaradt a 40 évvel ezelőtti bürokráciánál, pláne azok, amik ilyen kvázi hatalmi gépezet részeként léphetnek fel. Még a jogszabályok értelmezését is titkosnak kezelik, ahelyett, hogy kiadnák, majd vizsgálatkor ugye lehet megállapításokat tenni. Még ezt én megtoldottam azzal, és nagyon komolyan is gondolom, hogy nem az az út, hogy ez az ellenőrző szervek számát, létszámát növelik, mert így ilyen javaslat is szerepel az anyagban, hanem az a lehetséges megoldás, hogy ezeket a hivatalokat nem engedik a könnyebb ellenállás irányába menni, ahol is a legális gazdaság papírjait turkálják, és állapítanak meg adminisztratív hibákat, hanem mindenki tudja ebben az országban, hogy melyik az a foglalkoztatotti kör, vagy éppen nem foglalkoztatotti kör, ahol legtöbb a fekete gazdaság, és ebbe az irányba kell menni, hogy mi az, amit például meggondolandónak találtunk. Az pedig a következő, ugye azt veti fel, egy szegmens ennek a problémának persze, hogy a társadalom biztosítási alapokban ugye nincs elégséges befizetés, és elkerülik. És ugye összefügg a fekete gazdaságot, egyébként ott is többről van szó. Azt mondja a javaslat, hogy ki kell alakítani azt a rendszert, amikor is a munkavállaló fizet, és nem a munkaadó, a társadalombiztos. Most ez nagyon, nagyon jó gondolat, tudnélik, ha biztosítási alapú a társadalombiztosítás mindegyik ágára gondolok most globálisan, akkor valószínű, hogyha a magánembertől származik a befizetés, akkor először is több joga van. Másodszor is minden bizonnyal nagyobb elánnal kéri számon, hogy mit csináltak a pénzeivel.
Nem beszélve erről, hogy végeredményében így is úgy is a magánember fizet, így is úgy is rajtam munkavállalón csattan a dolog.
A dolog másik része persze, hogy így is úgy is a munkaadók költségei között fog megjelenni. Az nem mindegy, hogy bérként jelenik meg, és ezt be fogja fizetni a társadalombiztosításba, vagy pedig a munkaadó kvázi adóként fizet egy olyan biztosítási rendszerbe, ahol ő egyszerűsítsük le, csak éppen befizető, semmi más funkciója nincs, se ellenőrzési, se beleszólási lehetőség, se igénybevevő nem ebben a rendszerben. Tehát ez egy normális dolog. Persze messze vezet, ugye, mert mit kellene akkor csinálni? Hát mindenek előtt a béreket újra kellene strukturálni, mert azt, amit most a munkaadó fizet, az be kellene építeni a bérrendszerbe. De lehet, hogy egy ilyen esetben a magyar béreknek a más országokhoz való hasonlítása, vagy a verseny mechanizmusok is világosabbá válnának. Tehát ez például kifejezetten támogatjuk.
Ezt a vitát még hosszan folytatjuk. Horváth Gábor, az Országos Érdekegyeztető Tanács munkadói oldalának soros elnöke, Pataki Péter, az MSZOS elnöke. Köszönöm a beszélgetést.